Szeretettel köszöntelek benneteket szombati istentiszteletünkön, és a mai istentiszteletünkön a gyermekekhez kétszer is szeretnék szólni, mégpedig azért, mert amikor múltkor itt voltam, akkor jól nem készültem rátok, és most megígértem, hogy pótolom, és most pótolni is szeretném. Mégpedig úgy, hogy az istentisztelet elején mondanék el nektek egy történetet, aztán belemegyünk majd mélyebben egy bibliai szakaszba, és amikor eljön annak az ideje, ott egy kicsit azt oldani fogjuk azzal, hogy még egy történetet el fogok nektek mondani, majd az Isten tisztelet közepe tájékán. Jó? Most mondanám nektek az elsőt. Az első történet számomra nagyon kedves a Szentírásból. Az apostolok cselekedetei 21. fejezetéből származik. Pál apostolról már biztos hallottatok sokszor, ugye? Itt Isten tiszteleten is, meg otthon is biztos már hallottatok róla. Ugye ő nagyon nagy embere volt a Jóistennek, nagyon sok embert vezetett a Jóistenhez. És Pál apostol az életének egy szakaszában tudta, hogy ha ő elmegy Jeruzsálembe, akkor ott őt majd fogságba fogják ejteni. De mégis ment Jeruzsálem felé, mert úgy érezte, hogy neki ez most a feladata. És aztán útközben a gyülekezetek, mint amilyen ez a gyülekezet is, segítettek Pál apostolnak abban, hogy felkészüljön az előtt álló nehézségekre, és hogy keresse az Isten vezetését, hogy mi Istennek az akarata ebben a nehéz helyzetben. És az apostolok cselekedetei 21. fejezetében, azt olvassuk, 21. fejezetében, azt olvassuk a harmadik verstől. Hajózott az apostol, ugye a földközi tengeren, nagyon izgalmas hajóútjai voltak egyébként, és itt a harmadik versben ezt olvassuk. És miután megláttuk Ciprust, és elhagytuk az Balkészre, evesztünk Szíriába, és Tíruszban kötöttünk ki, mert a hajó ott rakta ki a terhét. A matrózok kirakották a sok-sok gabonát és más dolgot, amit abban a hajóban szállítottak. És ott maradtunk 7 napig, miután megtaláltuk a tanítványokat, akik Pálnak mondták a Szentlélek által, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Mikor pedig eltöltöttük azokat a napokat, kimenvén elutaztunk, kikísérvén bennünket mindannyian feleségestől, gyermekestől, egészen a városon kívülre. És a tengerpartján térdre estve imádkoztunk. És egymástól elbúcsúzván beültünk a hajóba, azok pedig megtértek az övéikhez. Ugye elképzelhetjük ezt a jelenetet, hogy Pál apostol és a gyülekezet ott vannak együtt egy hétig. Sokat találkoztak, beszélgettek, gondolkoztak együtt, és aztán Pál apostol azt mondta, jó, most nekem mennem kell, tovább indul a hajóm. És ahogyan ment ki a kikötőbe, a gyülekezet egésze, mint itt a csurgói gyülekezetből is, ahogyan ugye vannak gyerekek, nagyobbak, idősebbek, férfiak, nők, a gyülekezet egésze kiment, ugye nem a vasútállomásra, hanem a kikötőbe, mert ott hajók jártak, és a kikötőhöz, amikor oda közeledtek, a tengerpartján, elképzelhetitek, milyen szép lehetett, ahogyan zúgnak a hullámok, és süt a nap, szállnak a sirályok, nagyon szép lehetett. És ott elbúcsúztak egymástól, de nem csak úgy elbúcsúztak egymástól, hogy megpuszilták egymást, vagy a felnőttek kezet fogtak egymással, hanem letérdeltek mindannyian. Ott voltak felnőttek, gyerekek, és imádkoztak. Gyerekek is imádkoztak. Imádkoztak azért, hogy az apostolnak szerencsés útja legyen, hogy megtalálja az Isten vezetését, az Isten akarata érvényesüljön az életében. És ez a történet abban is nagyon nagy tanulságot hordoz, hogy bizony nem úgy van ám, hogy az imádság az a felnőtteknek a dolga csak. Hogy majd a felnőttek, a szüleitek, nagyszülők, gyülekezet majd imádkozik, és a gyerekek meg csak úgy jól érzik magukat, hanem azt is megtanuljuk a Szentírásból, hogy a Jóisten meghallgatja a gyermekeknek is az imáit. És amikor Pál apostol is látta, hogy a gyerekek is letérdelnek és imádkoznak, egyrészt biztos gondolta arra, hogy nagyon aranyosak ezek a gyermekek. De nem csak úgy érzelmileg ellágyult, hanem tudta azt is, hogy az Isten meghallgatja őket, meghallgat benneteket is. És amikor ti is otthon vagytok, és otthon imádkoztok együtt családilag is, akkor a szüleitek örülnek ennek, mert látják, hogy keresitek a jó Istent. És gondolhattok ti is arra, hogy milyen jó, hogy a szüleiteknek öröme van bennetek. Ez is egy jó dolog. De ennél sokkal nagyobb dolog az, hogy az Isten meghallgatja az imádságaitokat, és amit kértek tőle, azt ő megjegyzi, és hogyha azt a kérést jónak tartja, akkor ő azt teljesíti. Akkor, amikor ő azt jónak látja, nem akkor, amikor ti, hanem akkor ő azt jónak látja. És aztán azt tapasztaljátok az életetekben, hogy kértek valamit Istentől, és ha az Isten szerinti kérés volt, akkor ő azt a maga idejében elrendezi, hogy ez teljesüljön. És ez a legnagyobb dolog, hogy az Isten, az egyik legnagyobb dolog az életben, hogy az Isten meghallgatja az imáinkat, gyerekekét, felnőttekét, idősekét, mindenkiét meghallgatja, figyel oda, amikor megszólítjuk őt. És ti is, amikor imádkoztok otthon, éppen reggel, vagy lefekvés előtt, vagy amikor eljön ennek a megfelelő ideje, akkor gondolhattok arra, hogy ez az imádság, ez nem csak egymásnak szól, nem csak azért van, mert ilyenkor szoktuk, nem csak azért, mert a szüleitek örömét lelik abban, hogy ti imádkoztok, hanem mindez azért van, mert a mennyben ott van Jézus Krisztus, aki meghallgatja az imáinkat, közvetíti az Atya felé, az Atya ezt meghallgatja, és küldi a Szent Lelket, hogy teljesítse ezt. Segítsen meg benneteket a Jóisten abban, hogy ténylegesen az ima életetek a gyermekkorotokban ilyen hitelteljes módon tudjon felépülni. És most pedig a Jelenések könyvéhez lapozzunk, jó? És lapozzunk a Jelenések könyvéhez. Ugye láttuk, hogy Pál apostolnak a 14. fejezetét keressük a Jelenések könyvében. Láthattuk, hogy Pál apostolnak is milyen fontos volt, hogy a gyerekek is támogatják az ő szolgálatát. Kimennek, imádkoznak férfiak, nők, idősek, gyerekek, és bíztak abban, hogy az Isten meghallgatja az imádságot, és ezt fel is jegyezték, kiemelve a gyerekeket is. És ezek után, a tanulságok átnézése után lapozzunk át Jelenések könyve 14. fejezetéhez. Talán emlékeztek arra, hogy az utolsó, talán két itt létemkor Jelenések könyve 12.-13. fejezeteit néztük át, sőt a 14. fejezetnek az első 5 versét is. Megnéztük azt, hogy a végidőben milyen eszközei vannak a sátánnak, ugye erről szólt a 13. fejezet. Megnéztük azt, hogy Jelenések könyve 12. fejezete szerint a végidőbe hogyan torkollik be a nagy küzdelem, Istennek milyen eszköze van a végidőben. Azt láttuk, hogy Istennek van egy gyenge eszköze, az ördögnek van két erős eszköze, de a két erős eszköz mögött az ördög áll, az egy gyenge eszköz mögött pedig az Isten áll. És a 14. fejezetnek az első 5 versében azt láttuk, hogy az Isten a gyermekeit hihetetlen lelki magasságokba kívánja elvinni. Olyan lelki és erkölcsi magasságokba, hogy csak ámulunk. És az ember szinte beleborzunk, hogyha ez valóságként fogja fel. És ez az ámulásunk és ez a beleborzongásunk, ez csak folytatódik akkor, amikor Jelenések könyve 14. fejezetében a 6. verstől elkezdjük olvasni azokat az üzeneteket, amiket ezek az emberek közvetítenek a világnak. Azokat az üzeneteket, amikkel Isten megbízza a végidő hívő népét, hogy vigyék el mindenkihez, minden ágazathoz, néphez, nyelvhez, nemzethez az üzenetet, és ne legyen senki ezen a földön, aki ezzel nem találkozik. Azt olvassuk Jelenések könyve 6. fejezetében, és most ezzel foglalkozunk a mai délelőttünkön, hogy Isten milyen üzenettel is bízza meg a hívő népet. Ugye azt tervezem, hogy most az első és a második üzenettel foglalkozunk a délelőttünk során, majd meglátom időkeretben, hogy állunk ehhez képest, rugalmas leszek, de az első és a második üzenet lenne most tervben. Ezt olvassuk először is a 6. versben. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Hogy mindenkihez jusson el az örömhír. Van egy angyal az ég közepén, aki ott repül, és őnála van az örökkévaló evangélium. Az az örömhír, hogy Krisztus meghalt értünk, hogy Isten őt feltámasztotta, és Krisztus a mennyben van, és képvisel bennünket az Atya Isten előtt, és küldi a Szent Lelket azért, hogy hatni tudjon a lelkünkre, a szívünkre, hogy mi megváltozzunk, megtérjünk, és Istenhez méltó életet éljünk. Ugye ezt az óriási örömhírt viszi el az emberekhez ez az angyal, hogy bizony van megváltás az életünkre, Krisztus erről gondoskodott, az ő megváltói halála minden emberre elhat, minden emberre igaz, és minden ember részesülhet ennek következményében áldásába. És amikor azt olvassuk, hogy egy angyal repül az ég közepén, ugyebár az angyal a Bibliában az a küldött, az Isten küldötte. Tehát itt, amikor arról beszél az első öt vers, hogy Isten gyermekei milyen lelki magaslatra jutnak, és utána egy angyalt, egy küldöttet jelenít meg, aki az ég közepén repül, akkor itt rögtön a gondolatainkba beilleszkedik az, hogy igen, itt már nem mennyei lényekről van szó, tehát Isten nem úgy fogja ezt az üzenetet közvetíteni a földre, hogy angyalok jelennének meg a mennyben, mennyből, és itt az égen valami csodajeleket tennének, hanem ezek az emberek, akik Isten csodája révén lelkileg felnőnek a küldetéshez, ezek az emberek a föld minden lakosához elviszik Isten megváltó üzenetét, és olyan módon hirdetik ezt az üzenetet, minthogyha a mennyből angyalok hirdetnék olyan erővel, olyan hitelesen, olyan legyőzhetetlen módon, és olyan csodák révén, hogy mindenkihez ténylegesen el fog jutni majd ez az üzenet, senki nem fog ez alól kimaradni. És ezek után az üzenetnek a tartalmára fekteti a hangsúlyt a Szentírás. Mi ez az üzenet? Mert azt mondja, hogy egyrészt ott van az örökkévaló evangélium, van az az üzenet, ami mindig is az üzenete volt a Bibliának és a Jóistennek. Az örökkévaló evangélium, hogy Krisztus megváltott bennünket, és élő út van a mennybe. És van három üzenet ezután, amely pedig kifejezetten a végidőben hirdetendő üzenet, három olyan megszólítás, amit az örökkévaló evangéliumon túl el kell, hogy juttassanak ezek az emberek minden, a föld minden lakosának, hogy tudjanak erről, és ehhez képes rendezzék be az életüket, ehhez képest éljék a mindennapjaikat, hogy ne legyenek olyanok, akik azt se tudják, hogy milyen világban élnek. Nézzük ezt a három üzenetet. A hetedik versben ezt olvassuk. És mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Nagy szóval hirdetik az evangéliumot. Nagy szóval, tehát nem úgy vannak ezek az emberek, hogy hát keressük az Istent, és majd az Isten félelmünk kapcsán biztos felkeltjük másoknak az érdeklődését, és ők majd kérdeznek tőlünk, és mi majd válaszolunk. Nem erről van szó, hanem ezek az emberek az ég közepén angyalként repülve nagy szóval, elementáris erővel hirdetik az üzenetet a föld lakosainak. Tehát nagy szóval történik, és nézzük most a tartalmát, az első üzenet tartalmát. Ennek több összetevője van, az egyik összetevője az, hogy féljétek az Istent. Féljétek az Istent, tehát, hogy éljetek úgy, hogy Isten lát benneteket. Éljetek úgy, hogy Isten ott van mellettetek. Éljetek úgy, hogy Isten adja az erőt a ti életetekbe. Éljetek úgy, mint akik tudjátok, hogy az Isten létező személy. Ne úgy éljétek az életeteket, hogy hát igen, Isten vagy van, vagy nincs, Isten vagy segít, vagy nem, hanem féljétek az Istent. Hogy az életeteknek az alapvető élménye, hozzáállása, felfogása az Isten félelem legyen. Ne abban az értelemben féljétek az Istent, hogy rettegjünk tőle, hogy mint egyfajta szigorú tanártól, hanem abban az értelemben, mint ahogyan az ember jó értelemben véve fél a jó szüleitől, mert fél attól, hogy megbántsa őket, fél attól, hogy rosszat tegyen, amikor ő jóra akar bennünket tanítani. Tehát, hogy tényleg féljük az Istent, és az Isten jelenlétének a tudatában tegyük a mindennapjainkat. Féljük az Istent, ez az első nagy üzenet, ami eljut, el kell, hogy jusson a Föld minden lakosához. És ezzel karöltve van ennek a mondatnak a második fele, hogy neki adjatok dicsőséget. Hogy ő legyen az, aki megdicsőül a ti életeteken keresztül. Hogy amikor arról van szó, hogy valami történik bennetek, veletek, rajtatok, vagy ezen a Földön, akkor nem másnak tulajdonítsák az emberek a dicsőséget, hanem magának az Istennek. Szeretnék ismét néhány idézetet olvasni Ellen White idézet gyűjteményéből, ahol a Jelenések könyve vonatkozó szakaszaira szóló üzenetek olvashatóak. Itt ennek az idézet gyűjteménynek a 381. oldaláról szeretném az első idézetet olvasni. Ez a következőképpen hangzik. Az, hogy adjuk Istennek a dicsőséget. Istennek adunk dicsőséget, ez jellemünkben az ő jellemének kinyilatkoztatásas, ezzel tesszük őt ismerté. Bármiként is tesszük ismerté az atyád vagy a fiút, Istent dicsőítjük meg. Mi tehát az, hogy adjuk Istennek a dicsőséget? Ugye ez azt jelenti, hogy az ő jelleme a mi jellemünkben nyilvánul meg. Óriási dolog. Hogy Istennek nem úgy adunk dicsőséget, hogy elmondjuk az embereknek, hogy az Isten ilyen, és igaz, hogy mi mások vagyunk, és mi ránk nem tudhatni az Isten, mert mi kemény szívűek vagyunk, de legalább ti próbáljátok meg. Tehát nem ez az Isten üzenete. Hanem az az Isten üzenete, hogy neki adjatok dicsőséget a ti jellemetekben, nyilvánuljon meg az Isten hatalma, és ezen keresztül tudjátok megmutatni a többi embernek, hogy mit is ér az Istennel való élet, mit jelent az, hogy az Isten jelen tud lenni az életünkben, mit jelent az, hogy féljük az Istent, ennek milyen gyakorlati hozadéka van a sorsunkban, hogy tud az Isten bennünket megváltani, más emberré tenni, hogy tudjuk legyőzni a kísértéseket, hogy tudunk igaz ember módjára élni, viselkedni, hogy tudunk segíteni más embereknek, hogy tud bennünk a szeretet kibontakozni, a bennünk automatikusan fellépő gyűlölet, vagy éppen ennél nehezebb esetben a közömbösség esetében. Mit jelent az, hogy Istennek adjuk a dicsőséget? Azt jelenti, hogy őt nyilvánítjuk ki önmagunkban, azt jelenti, hogy az embereknek rajtunk keresztül őt megmutatjuk. Nagyon érdekes az, ahogyan Ellen White megfogalmazza, hogy mi a célja Istennek azzal, hogy üzeneteket küld a földi világnak. A 383-as oldalon van egy nagyon érdekes és izgalmas idézet arra vonatkozóan, hogy miért is adja Isten ezt az üzenetet. Ezt olvassuk, hogy hasonlóképpen a Krisztus második eljöveteléről szóló tanításnak is az a célja, hogy az embert kiragadja a földi dolgok hálójából, és ráirányítsa figyelmét az örök valóságokra, hogy meghallja, amikor meghívja asztalához. Figyeljük meg ezt a nagyon szép kifejezést, hogy Istennek ezzel az üzenettel az a célja, hogy kiragadja az embert a földi dolgok hálójából. Ez egy súlyos mondat. Súlyos mondat, hogy kiragadni az embert a földi dolgok hálójából. Ezer dologgal köt meg minket a világ. Ezer dologgal. És azt mondja, hogy ezzel az üzenettel az embereket mi úgy tudjuk megtalálni, hogy ne azt érezzék, ne azt gondolják, hogy igen, itt élünk ebben a földi világban, aminek a hálójában mi benne vagyunk, és aztán ebben a hálóban mi hogyan tudjuk egy kicsit komfortosabbá és lelkileg elviselhetőbbé, vagy éppen egészségesebbé tenni az életünket. Nem erről szól a hármas angyali üzenet. Arról szól a hármas angyali üzenet, hogy azt mondjuk el az embereknek, hogy hogyan lehet kiszakadni ebből a hálóból. Nem azt mondjuk el, hogy lehet itt jobban érezni magunkat, hanem hogy hogyan lehet ebből kiszakadni. És hogy hogyan tudtuk ezt mi megvalósítani az életünkben. Milyen küzdelmeink vannak, milyen problémákkal kellett megküzdenünk. És hogy ezt hogyan tudjuk az emberek elé odatárni. Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Olvassuk az első üzenetnek a tartalmát. Az első üzenet oda irányítja a figyelmünket Jézus Krisztus ítéletére, és ezzel együtt közeli eljövetelére. Eljött az ő ítéletének órája, hogy Krisztus közel van. Ugye ezt az első üzenetet először bibliai felismerés alapján az 1840-es években hirdették, illetve kicsit korábban is, de az 1840-es évek elején hirdették, részben Európában, de még sokkal erőteljesebben Észak-Amerikában az advent mozgalomnak az úttörői pionírjai. Ők voltak azok, akik mindenfelé az embereknek a figyelmét ráirányították Dániel könyve, Jelenések könyve proféciáira. És aztán akkor, amikor jött a nagy csalódás, mert ők ugye úgy gondolták, hogy 1844-ben ez az eljövetel meg is valósul, és mint tudjuk, nem valósult meg, és aztán nagyon tanástalanok lettek, hogy most mi is történik, és hogy félreértették-e a Biblia tanításait, vagy mi is most a helyzet. Az első üzenetnek a megszólaltatása után a következő tanulságok levonása volt még soron, és itt ezt olvassuk a 385-ös, 6-os, 7-es oldalakról, kisebb részleteket szeretnék olvasni Ellen White-nak a Korai Írások című könyvéből, idézetgyűjteményéből, itt ezt olvassuk. A nyáj pásztorai közül többen azt állították, hogy Jézus szeretik, nincs kifogásuk az ellen, hogy Jézus második eljövetelét hirdetjük, de kikeltek eljövetele idejének lerögzítése ellen. Isten mindent látó szeme olvasott szívükben. Ezek az emberek nem kívánták Jézus közeli eljövetelét. Tudták, hogy keresztényietlen életük nem állja meg a próbát, mert nem jártak az alázatosság útján, amelyet ő jelölt ki. Ezek a hamis pásztorok Isten igazságának útjában álltak. Nagyon érdekes, hogy voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy jó, jó dolog az, hogy Krisztus eljövetele közel van, de itt a pontos idői megjelölés az nem jó, mert a Bibliában le van írva, hogy sem az órát, sem a napot, tehát ezt nem lehet tudni, hogy Krisztus mikor jön el, ti meg hirdetitek. És látszólag nekik volt egyébként igazuk, az idő látszólag őket igazolta, de itt Ellen White azt mondja, hogy vigyázzon, nem ilyen egyszerű a dolog. Mert lehet, hogy ezek az emberek ezt formailag jól gondolták. És azok, akik pedig Krisztus közeli eljövetelét hirdették, ők tévedtek. Ez lehet, hogy igaz. Csak Isten azt nézi, hogy mi van a szívben. És azt mondja, hogy lehet, hogy ebben a dologban ezek az emberek tévedtek és csalódtak, csak hogy ők viszont várták Krisztust, és azok pedig, akik a Bibliának ezt a tanítását helyesen mondták, hogy Isten ezt nem nyilatkoztatja ki előre, azok nem azért mondták, mert a bibliai felismerésekben ők megerősödtek, és Isten őket erre ihlette, hanem azért mondták, mert nem akartak Krisztussal találkozni, azt szerették volna a szívük mélyén, hogy az eljövetel ne valósuljon meg. Hiába volt az, hogy ezek az emberek igazabbat tanítottak, mint akik Krisztus közeli eljövetelét hirdették, de az ő tanításuk mögött tévedés volt, az ő lelkületük hamis volt, és Isten ezt ítélte meg. És éppen ezért az első üzenetnek a hirdetése az hiteles volt az Isten szemében, és akik pedig ennek ellenálltak, azok azért álltak ellen, mert Krisztus eljövetelét nem kívánták, nem akartak arra felkészülni, nem érdekelte őket ez a történet. Aztán így folytatja az idézet. Az alázatos lelkek örömmel fogadták el az üzenetet. Megvoltak róla győződve, hogy Isten küldte hozzájuk ezt alkalmas időben. Az angyalok a legnagyobb érdeklődéssel szemlélték a mennyei üzenet hatását, és midőn látták, hogy az egyházak elvetik azt, szomorúan tanácskoztak Jézussal. Jézus elfordította tekintetét az egyházakról, megparancsolta angyalainak, hogy híven őrködjenek azon drága lelkek felett, kik nem vetették el a bizonyság szavát, s még további világosságot akart adni nekik. Láttam, hogyha a vallásos keresztények igazán szerették volna Jézust, és sóváran várták volna megjelenését, akkor újongással fogadták volna az eljöveteléről szóló örömhírt. Csak hogy ennek épp az ellenkezője történt. Bizony az egyházak, a vallási társaságok Észak-Amerikában ellenálltak ennek az üzenetnek, és azt mondták, hogy nem kell foglalkozni Krisztus eljövetelével. És ennek eredménye az volt, azt olvassuk, hogy Isten ezekről az egyházakról levette a kezét, és Isten azt mondta, hogy nem ezeken keresztül kíván működni a továbbiakban. Az első üzenet elutasításának ez volt a következménye. És aztán ezt olvassuk a 387-es oldalon. Ellenfeleik egyetlen elfogadható érvet sem tudtak ellenük felhozni. Az egyházak haragja mégis fellobbant ellenük. Elhatározták, hogy a bizonyítékokat meg sem hallgatják, a bizonyságtételt végleg kizárják az egyházból, nehogy mások is hallhassák. Azokat, akik nem merték másoktól visszatartani azt a világosságot, melyet Isten adott nekik, kizárták az egyházból. Ó, de Jézus velük maradt továbbra is, és ők örventek színének fényességében. Elő voltak készítve, hogy a második angyal üzenetét elfogadják. Ezek az emberek azzal szembesültek, hogy hirdetik az üzenetet, és ezt az üzenetet nemhogy nem fogadják el a formális egyházakban lévők, hanem onnét kizárják azokat, akik ezt továbbra is következetesen képviselik, akik nem hajlandóak parancsszóra elhallgatni. És ezek az emberek azt kell, hogy megtapasztalják, hogy törlik őket a gyülekezet névsorából, és azt mondják, hogy nekik, hogy ide többet ne gyere, mert olyan dolgokat tanítasz, amire a gyülekezetünknek nincsen szüksége. És ezek az emberek kívül találták magukat az észak-amerikai egyházak keretein. És azt olvassuk, hogy ezek az emberek megtapasztalták azt, hogy milyen ellenkezést vált ki az első angyal üzenete, és ők felkészültek arra, hogy a második angyal üzenetét is elfogadják, majd pedig hirdessék. Ezt olvassuk a 389-es oldalon, hogy az üzenetnek az egész világon való végig gördülése, az mennyire mennyei eredetű, de ez még kapcsolódik ahhoz a részéhez, amit a gondolatmenetünknek, amit a bevezetőben mondtam, hogy az üzenetet azt úgy hirdetik az emberek, mintha angyal hirdetné a mennyből. Mi a kapcsolat az angyal és az angyali világ és az emberi világ között? Itt ezt olvassuk. A kinyilatkoztatás szerint ez az üzenet az örökkévaló evangélium része, mint ez az üzenet az első angyal üzenete. Az evangélium prédikálásával Isten nem angyalokat, hanem embereket bízott meg. A mennyei angyalok e munka irányítását végzik. Isten gondjaikra bízta az emberiség megváltásáért indított nagy munkát, de az evangélium tényleges hirdetését a Földön Krisztus szolgái végzik. A mennyei angyalok irányítják ezt a munkát, amire Isten elhívta a végidő hívő népét. Összekapcsolódik a mennyei és a földi világ. A földön élő emberek azok, akik megvalósítják az üzenet hirdetését, és az angyalok azok, akiket Isten megbízott azzal, hogy ezt a munkát irányítsák. Hogy ők legyenek azok, akik a maguk titokzatos módján beavatkozzanak a földi folyamatokba, összehangolják az itt folyó munkát, és végigvigyék azt, hogy mindenhova az evangélium üzenete eljusson. Azt látjuk, hogy Isten nem hagyta magára az egyházát, nem hagyta magára az embereket. A mennyei világot bízta meg Isten azzal, hogy irányítsák a hármas angyali üzenet eljuttatását a Föld minden lakosaihoz. És azt olvassuk a 391-es oldalon, hogy Istennek nagyon konkrét célja van azzal, hogy az első angyal üzenetét megfogalmazta, és ezt hirdették, illetve hirdetik most is. De a következőket olvashatjuk, nagyon fontos gondolatok ezek is. A Nagy Küzdelem című könyvből származik az idézet. A Jelenések könyve 14. fejezetében leírt első angyali üzenetnek, amely meghirdeti Isten ítéletének óráját, és felszólítja az embereket, hogy féljék és imádják őt, az volt a célja, hogy elkülönítse Isten hitvalló népét a világ rontó hatásától. Mi az első angyali üzenet célja? Az, hogy Isten elkülönítse a népét a világrontó hatásától. Csak néhány mondatot fűztem ahhoz a pár kijelentéshez, ami az első angyal üzenetében van. De nem ez a célja tényleg? Féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget. Eljött az ő ítéletének órája. És az utolsó félmondatról még nem is beszéltem, pedig nagyon fontos, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, vizek forrásait, minden, ami itt a földön van. És itt ez utalás a negyedik parancsolatra, hogy imádjuk a teremtő Istent. Különüljünk el ettől a világtól, hogy ne ez a, hogy kiszabaduljunk ennek a világnak a hálójából. Isten három angyali üzenet hirdetésével bízott meg bennünket. Természetes dolog, hogy az első angyal üzenetével kell kezdeni, ezt kell először elfogadni, utána hirdetni. Mit jelent az elfogadás? Az elfogadás azt jelenti, hogy kikerülünk e világ hálójából. Azt jelenti, hogy elkülönül Isten hitvalló népe a világrontó hatásától, és így folytatja, hogy Isten népének meg kellett látni a valódi állapotát, világiasságát és elesettségét. Ez Isten népe valódi állapota. Ha az egyház tagjai megfogadták volna az intést, azt az intést, amit Isten ebben az üzenetben küldött, akkor elhagyták volna azokat a bűnöket, amelyek elszakították őket Istentől. Ha elfogadták volna a menny üzenetét és szívüket az Úr előtt megalázva, őszintén igyekeztek volna megállni előtte, Isten lelke és ereje megnyilatkozott volna közöttük. Az egyház újra eljutott volna a hit és a szeretet egységére, az apostoli idők boldog állapotára, amikor a hívők szíve lelke egy volt, és az Isten beszédét bátorsággal szólták, amikor az Úr minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Ha azok, akik magukat Isten népének vallják, elfogadnák az igéből rájuk sugárzó világosságot, akkor eljutnának arra az egységre, amelyért Krisztus imádkozott, a lélek egységére a békesség kötelékével, ahogy az apostol mondja. Egy a test és egy a lélek, minthogy egy reménységre kaptatok elhívást, egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, idézett az efézusi levélből. Most nem tudom, értjük-e, hogy mennyire beindítja, igyekszik a bizonyságtétel távlatokat nyitni nekünk a gondolkodásba, hogy mi is a célja Istennek az első angyal üzenetével. Az első angyal üzenetével az a célja, hogy a hívő embereket, ugye az embereket egyáltalán a hitre hívja, a hívő embereket elkülönítse a világtól, a világiasságtól, tehát nem abban az értelemben a világból, hogy most ilyen kis kolostorokba vonuljunk félre, hanem elkülönítse az embereket attól, hogy a világ rontó hatására nyitottak legyenek, és egyúttal egységbe vezérli őket, mert a világtól elkülönültek, és egymást támogatják, védik, segítik, és hirdetik az evangélium. Az első angyal üzenetének a célja, tehát az egyház elkülönítése a világtól, és az egyház egysége. Ez az első angyal üzenetének a célja. És látjuk, hogy az első angyal üzenetének a megfogadása olyan egységet eredményez az egyházban, mint ami az apostoli időkben volt. Ugye itt most az ember nagyon sok mindenen gondolkozik, mert ugye van még második üzenet, harmadik angyal üzenete, 1888, most csak ilyen felvetések, remélem, hogy azért többen értjük, hogy itt miről van szó, hogy itt azért nagyon össze kéne rakni ezt a dolgot. És nem szabad engedni, hogy szétcsúszson az, hogy mi milyen időben élünk, milyen üzenetünk van, mit jelent ez a saját életünk vonatkozásában. Ne engedjük azt, hogy ez feloldódjon az életnek a sok-sok teendőiben, hanem az első angyal üzenete azt mondja, hogy különüljünk el a világtól, a világiasságtól, és arra az egységre törekedjünk, mint ami Krisztus idejében volt a tanítványok között. Ugye ez tehát az első angyal üzenetének a célja. Az első angyal üzenetének a célja az az, hogy az ember Istenhez kösse az életét. Istenhez legyen rögzülve. Isten legyen, aki ténylegesen az életünket irányítja, igazgatja. És igazából most szeretném a második történetet elmondani, nem tudom, hogy megvárjuk-e még a kislányt, vagy nem fog visszajönni. Jó, oké. Akkor viszont elmondom, jó? Szeretnék mondani most egy olyan történetet, ami ami Pál apostolnak az egyik gondolatára val kapcsolatos. A római levél 9. fejezetéből szeretnék egy részt felolvasni. A 9. fejezetben azt mondja Pál apostol, hogy azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy kié az érdem azért, hogy mi a megváltásra eljutunk. Tehát kinek az érdeme az, hogy mi ott lehetünk majd a mennyben. Itt az apostol úgy válaszol erre a kérdésre, hogy ez nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Isteni. Ugye nem azé az érdem, aki el akar jutni a mennyben, nem azért jutunk el, mert el akarunk, de az kell ám akarni. De nem azért jutunk el, és nem azért, aki fut, tehát aki úgy erejét megfeszítve megtesz mindent, de sokszor azért erre is szükség van, hanem a könyörülő Isten, aki lehajol hozzánk, aki fölemel bennünket, ő az, aki minket a mennybe eljuttat. Egy történetet szeretnék elmondani, hogy én ezt nemrég egy olyan 2 hónapja hogyan tapasztaltam meg az életnek egy teljesen más vonatkozásában. Láttál már korcsolyázókat, ugye? Most talán a téli olimpián lehet, hogy láttál egy-két képet, ahogy koriznak a bácsik, nénik, vagy görkorcsolyáznak, ugye, hogy ilyen kerék van a korcsolyára rátéve, és aztán ott csúsznak, vagy a jégkorcsolyán ott pedig élen csúsznak a jégen. Na hát, egy ilyen 2-3 hónappal ezelőtt én is, hát ugye ilyen, mikor jutna ilyesmi az embernek eszébe, máskor, mint 44 éves korában, úgy gondoltam, hogy most szeretnék görkorcsolyázni megtanulni. És akkor, hát ugye kitől tanuljak meg? Hát a 10 éves kislányomtól, mert hát ugye tud. És akkor néhány leckét vettem tőle, és aztán kimentem én is egyedül gyakorolni, hogy hát azért lássa, hogy fejlődök, mert hát mégis azért illik ezzel foglalkozni, ha már rá szántam magamat. És aztán elkezdtem csinálni azokat a gyakorlatokat, amiket a lányom mondott, hogy őt is, amikor tanították, mit csinált, elkezdtem ezeket csinálni. Aztán, hogy egy fél órája csináltam, aztán azt vettem észre, hogy úgy, ahogyan próbálok úgy koncentrálni, egyre görcsösebb leszek, és úgy valahogyan nem fejlődök, hanem ugyanúgy csinálom. És aztán nálam volt a telefonom, mobiltelefonom, aztán az egyik ismerősöm fölhívott, és aztán mondtam, biztos rövid lesz a telefon, fölvettem. És közben csináltam a gyakorlatokat. És aztán elkezdett nekem mondani egy problémát. És nagyon hosszan beszéltünk, vagy 15 percen keresztül. Az azért hosszú idő, egy negyed óra. Én most egy olyan bő fél órája beszélek, de egy 15 percen keresztül beszélgettünk egymással. És közben korcsolyáztam. És aztán beszéltünk, és aztán ott nem is foglalkoztam azzal, hogy korcsolyázok, hanem az ő problémájával foglalkoztam. Akkor véget ért a telefon, letettem, és azt vettem észre, hogy azok a gyakorlatok, amikkel én ott görcsöltem, és azt se tudtam, hogy csináljam, meg hogy jól csináljam, hogy nem, azok a gyakorlatok már nagyon jól mennek. Amikor nem csak arra figyeltem, hogy ezt hogy csináljam, hogy kell jól csinálni, amikor felszabadultam egy kicsit úgy máshogyan, már tehát hogy nem arra fókuszáltam, hogy melyik, hogy pontosan hogy kell csinálnom, hanem amikor csak úgy bennem volt, hogy ezt szeretném csinálni, de valójában máshol járt az agyam, na akkor tudtam ezt jól megcsinálni. És nekünk is azt mondja az Isten, hogy ha mi jók szeretnénk lenni, már pedig nyilván minden gyerek jó szeretne lenni, akkor annak egy nagyon fontos összetevője, hogy szeressünk jók lenni. Tehát, hogy ez legyen bennünk egy vágy. De hogyha ezt olyan görcsösen szeretnénk csinálni, hogy én most jó akarok lenni, és mindent úgy szeretnénk csinálni, ahogy, akkor az úgy elveszítjük a kedvünket ehhez, akkor úgy olyan görcsös lesz, és úgy elvárásoknak akarunk megfelelni. Ha viszont elkezdünk úgy jót csinálni, hogy bennünk ott van a szívünk, milyen jót szeretnénk csinálni, és éljük az életünket normálisan, és úgy szépen, ugye gyerekként te is úgy játszol, szaladgálsz, ezt csináld, azt csináld, és nem azzal foglalkozol, hogy te jól szeretnél lenni, de ott van benned, hátul, hogy jó szeretnél lenni, mert erre tanítanak a szüleid, akkor jó leszel, és jól fogod csinálni a dolgokat. De hogyha nagyon meg akarunk felelni, akkor görcsösek leszünk, és akkor nem is érezzük jól magunkat. És az Isten így van a hittel is, hogy azt szeretné, hogy ott legyen bennünk. Hogy ott legyen bennünk, hogy figyeljünk erre, gondolkodjunk ezen. De ne azon görcsöljünk, hogy mit hogyan tegyünk, hogy az Isten elvárásainak megfeleljünk, mert úgy nem fogunk eljutni az üdvösségre, és bele fogunk bolondulni a hitbe. Isten azt szeretné, hogy mi felszabadultan, örömmel tudjunk benne hinni, mint ahogyan a gyerekek is felszabadultan, örömmel tudnak játszani, szaladgálni, biciklizni, de közben, hogyha helyesen gondolkodnak a gyerekek, akkor mégis jók, és engedelmesek, és örömmel felszabadultan csinálják a dolgokat. A felnőttek is így tudják csinálni ezeket, hogyha a hit ott van a lelkük hátterében. Most érjünk vissza a második angyal üzenetére. A második angyal üzenetét szeretném felolvasni Jelenések könyve 14. fejezetének a 8. verséből. Hogy mi következik azután, amikor Isten eléri azt a célját, mert ezt a három angyali üzenetet azért ne úgy képzeljük el, mint három lépcső, hogy csak az egyiken állunk, hanem ezek azért úgy fokozatosan épülnek fel. Tehát amikor ugye az első, hogyha azt várnánk, hogy az első teljesen felépüljön, hát arra várhatunk Krisztus második helyveteléig egészen. Ezek a második is beindul, a harmadik is beindul, ezek együtt indulnak be. És nem úgy van, hogy akkor hirdetjük ezeket, amikor már mindent megvalósítottuk, hanem ahogyan megvalósítottuk, azt már hirdetjük. Tehát beindul az egyik, beindul a második, beindul a harmadik, növekszünk egyikben, másikban, harmadikban, és ennek a hirdetése is ezzel van összhangban. Tehát figyeljünk arra, hogy amikor arról van szó, hogy lépcsőzetesség, fokozatosság, megértés, elfogadás, megvalósítás, hirdetés, ezek nem olyan kategóriák, amik olyan merevek, hanem ezek valójában együtt épülnek fel, és csak is együtt tudnak felépülni. Tehát amikor az első angyal üzenetében azt olvassuk, hogy Istennek az a célja, hogy elkülönítsen bennünket a világ csábításától, és egységbe vezéreljen bennünket, nézzük, hogy a második angyal üzenete mit mond. Tehát azt mondja, hogy leomlott, leomlott Babilon, a nagyváros, mert az ő paráznosságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Leomlott, leomlott Babilon, a nagyváros. Ugye próbáljuk először megérteni magát a szöveget. Ugye leomlott, tehát hogy elbukik, semmivé lesz, gravitáció által összedől, tehát ezt jelenti az eredeti kifejezés. Tehát leomlik Babilon, a nagyváros, majd mindjárt kitérök arra, hogy mi ez Babilon, ez a nagyváros, és hogy van ez a kifejezés, hogy a paráznosság a haragborából adott inni minden pogány népnek. Ugye ez a paráznosság haragbora, ez olyan, nekem legalábbis nem volt érthető kifejezés, és aztán elkezdtem olvasni, hogy ez mit is jelent. Először a haragbor. A harag szó mögött a tűmosz kifejezés van, ami szenvedély, kívánság, felhevülés. Szenvedély. Tehát nem haragbor, hanem szenvedély. Tehát a parázna szenvedélyének, a lihegésének a bora. Tehát itt erről van szó. Tehát az, amikor tényleg a bűnös szenvedélyeknek a kifejező képét használja itt a Szentírás. Majd mindjárt össze fogjuk rakni, hogy hogyan is jön ide ez a kép. Csak értsük azt, hogy a paráznaság haragbora az a parázna szenvedély bora. Tehát ez az, amivel inni akar adni, amiből inni akar adni, minden népnek Babilon, tehát ezzel a paráznaság szenvedélyével akar mindenkit megitatni. De mit is jelent ez? Mit is jelent a második angyal üzenete? Ehhez értelemszerűen a Babilon kifejezéssel kell valamelyest tisztába lennünk, ezt kell végig gondolnunk, hogy ez micsoda, és mit jelent ennek a leomlása. 393. oldalról olvasnék egy idézetet, amely a Proféták és Pátriárkák, a Pátriárkák és Proféták című könyvből való. Itt ezt olvassuk. A kereszténynek tartott világban sokan elfordulnak a Biblia világos tanításaitól, emberi spekulációkból és tetszetős mesékből szerkesztenek hitvallást, és rámutatnak saját tornyukra, mint a mennybe vezető útra. Egy Bábel torony, ugye? Egy képet vezet itt be. Az emberek csodálattal csüggnek az ékes szóló ajkakon, amelyek azt tanítják, hogy a törvényszegő nem hal meg, és az üdvösség megszerezhető az Isten törvénye iránti engedelmesség nélkül. Ugye ez a modern keresztény tanítás, ugye? Tehát, hogy higgy és üdvözülsz, nem kell tenned semmit. Fogadd el Krisztust, de az életeden valamelyest azért látszódjon meg, de azért olyan túl komolyan nem kell venni. Krisztus állítólagos követői egységre jutnának, Ha elfogadnák Isten normáját, de ameddig az emberi bölcsességet Isten szent igéje fölé emelik, addig megoszlások és széthúzások lesznek. De nagyon érdekes, hogy keresztény felekezetből aztán van ezernyi, és próbálkoznak ugye ezekkel az ökumenikus, meg más egységtörekvésekkel, de mégse tudják úgy tűnik összerakni ezeket a dolgokat. Az egymástól eltérő hitvallások és szekták zűrzavarát megfelelően ábrázolja a Babilon szó, amely profécia az utolsó napok világot szerető egyházaira vonatkozik. Az utolsó napok világot szerető egyházaira vonatkozik. Azok az egyházak, amelyekből az egyik ezt tanítja, a másik amaz, de van egy közös dolog bennük. Micsoda ez a közös dolog? A világot szerető egyházak, ugye? Tehát az első angyel üzenete az volt, hogy különülj el a világtól, legyél egységben. Második angyel üzenete, Babilont nevezi meg, címkézi meg. A világ. Az az egyház, amelyik valójában a világ. Tehát ugye ez a Babilon. Egyháznak tűnik, és valójában világ. Ugye ez a Babilon. Babilonnak a lényege, és az egy nagy zűrzavar. Mert ott aztán mindenki tanít tücsköd bogarat össze-vissza. És ezért mondja a Ellen White, hogy a Babilon, ami zűrzavart jelent, ugye héberül, hogy illetve a sími nyelven, hogy bizony ez egy hatalmas káosz, ha megnézzük, hogy hányféle tanítás van, és nyilván furcsa dolog lenne, hogyha ez igaz lenne, hiszen akkor igaz lenne egy állítás is, meg annak az ellenkezője is. De mit is jelent ez a bukás? Nagy küzdelemből olvasom a következő gondolatot, ugyancsak a könyv 393-as oldaláról. A Biblia kijelenti, hogy az Úr eljövetele előtt Sátán a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden családságával fog dolgozni, és Isten engedi, hogy azok, akik nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre, megkapják a tévejgés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Amíg ez az állapot nem következik be, amíg az egyház és a világ nem egyesül teljesen az egész keresztény világban, addig Babilon még nem bukott el egészen. A változás fokról fokra történik, és a jelenések 14:8 teljes megvalósulása még a jövőben van. Egy fontos mozzanat, hogy azért lássuk. Tehát amikor arról van szó, hogy keresztény egyházak törekvései, tettei, dolgai, ne úgy gondolkodjunk azokról a keresztény egyházakról, amikről látjuk, hogy a Biblia azt mondja, hogy tulajdonképpen Babilon. Ne úgy gondolkodjunk, hogy ami ott van, az mind rossz, és hogy az Isten ott nem működik, és az ott dolgozó embereket az Isten nem segíti és nem áldja meg, és azokba az Isten ne akarna működni. Nem így van ez. Nem így van ez. Azt olvassuk, hogy Babilon bukása fokozatos, fokról fokra lesz, és ugye Ellen White azt írta, mint egy 100 évvel ezelőtt, nyilván ez akkori jelen idejű kijelentésnek fogható fel, hogy Babilon bukása teljes mértékben még nem történt meg. Tehát ez fontos, hogy lássuk és időben el tudjuk helyezni ezeket a dolgokat és jelenségeket. Aztán beszél arról a nagy küzdelem, erről most nem olvasnék fel részletet, hogy a természet fölötti megnyilvánulások és a szellemvilágnak a behatolása a különböző egyházakat teljesen a fogságába teszi. És aztán egy következő idézetet viszont felolvasnám, az már ismét a nagy küzdelemből származik, és pedig az, hogy a következőt mondja itt. Tulajdonképpen kiegészítése azért az előző meghatározásnak, hogy a Babilon szó a Bábel szóból ered és zűrzavart jelent, ugye ez magyarázza az előző bekezdést, amit felolvastam. Babilon a Szentírásban a hamis vagy hitehagyó vallások különböző formáit jelenti. Aztán a következőt látjuk még, ugyancsak a nagy küzdelemben, itt ezt olvassuk. Jelenések 14. fejezetében azt az üzenetet találjuk, hogy Babilon leomlott. Babilon azokra a vallási szervezetekre vonatkozik, amelyek valamikor tiszták voltak, de megromlottak. Ezt az üzenetet, mivel az ítéletre való figyelmeztetés után következik, az utolsó napokban kell hirdetni. Tehát nem vonatkozhat csupán a katolikus egyházra, mert ez az egyház már hosszú századok óta bukott állapotban van. Tehát, hogy ez egy sokkal tágabb körbe letartozik a római katolikus egyház is, meg más egyházak is, amelyek egykor tiszták voltak, de aztán megromlottak, ezek mind-mind Babilon részévé válnak. Aztán a Babilon bora, ugye, hogy mi az, amivel itatják az embereket. Tehát mi az, amivel az egyházba, az egyházakba beszivárgó világ az embereket világiassá teszi, és azt a látszatot adja az embereknek, minthogyha ők hívők lennének, holott valójában a világot követik, azt a látszatot adja, minthogyha ők Isten gyermekei lennének, holott valójában az ördög ihletése alatt állnak, nem azért, mert akarnak, hanem mert ez ennek az útnak a velejárója. Következő gondolatot olvassuk, ugyancsak a nagy küzdelemből. Hogy mi ez a paráznaság harabbora? Több oldalról közelíti meg egyébként Ellen White ezt a kérdést, egyik oldalt így olvassuk. Az örök gyötrelem elmélete is hamistan, Babilon utálatosságainak egyfajta bora, amelyel minden népet megitat. Igazán rejtély, hogyan tudták Krisztus szolgái elfogadni és hirdetni ezt az eretnekséget a szószékről. Ez a téves tanítás Rómától származik, akár csak a hamis szombat. Az igaz, hogy nagy és jó emberek tanították, de ők még nem látták olyan világosan, mint mi. Nem láttak olyan világosan, mint mi. Ők csak azért a világosságért voltak felelősek, amely az ő korukban sugárzott. Nekünk pedig azzal a világossággal kell elszámolnunk, amely a mi időnkben fénylik. Ha elfordulunk Isten igényének bizonyságtételétől, és elfogadunk hamis tanításokat csupán azért, mert atyáink tanították őket, mi is a Babilonra kimondott ítélet alá esünk, utálatosságainak borából iszunk. Ugye például itt mondja, hogy Babilon bora az örök gyötrelem tana. Tehát az, hogy a lélek halhatatlan, és hogyha valaki elkárhozik, akkor ugye örökké fog majd a pokol tüzén égni. És azt mondja, hogy ez is például a Babilonnak a bora, amivel az ördög az embereket világszerte megitatja, és azt a képzetet kelti az emberekben, hogy az Isten kedvét leli ezekben az örökké tartó gyötrelmekben, vagy ha nem is leli kedvét, de legalábbis az Isten számára ez így normális, így természetes, és hogy Isten így teremtette ezt a világot, hogy ez ilyen. És az Istenről egy teljesen hamis képet ad az embereknek, és arról, hogy mi lesz a halál után, mi nem lesz a halál után, ami alapvető dolog lenne egy vallási rendszerben, az teljesen a feje tetejére fordul. Aztán egy következő idézet szintén a haragbor, paráznaság haragboráról. Isten Babilon ellen szól, mivel inni adott minden népnek paráznaságának haragborából, ami azt jelenti, hogy semmibe vette az egyetlen parancsolatot, amely az igaz Istenre mutat, és lerombolta a szombatot, a teremtés emlékművét. És aztán itt mondja azt, hogy ugye a szombat az miért fontos, és aztán így fejezi be, hogy Istennek vitája van a mai egyházakkal. Hiszen most töltik be János jövendőlését minden nemzet ivott paráznaságának haragborából. Elkülönültek Istentől, mert nem hajlandóak magukra venni pecsétjét. Nem él bennük Isten igaz parancsolattartó népének lelkülete. Mivel a világ népe szentesíti a hamis szombatot, és lábbal tapossa az Úr szombatját, ivott paráznasága haragborából. A másik haragbornak a másik része, az pedig láttuk, hogy a hamis szombatnak a hirdetése, vagy a vasárnapnak a hirdetése. Ami egy nagyon fontos kérdés a Bibliában, amikor Mózes második könyvében olvasunk arról, hogy Istennek mi a pecsétje, mi a jele, akkor ott arról olvashatunk, hogy bizony itt az Isten a szombatot az ő népével való szövetség jegyeként határozza meg. És az ettől való eltávolodás pedig ennek az ellenkezője. És azzal, hogy az 1840-es évektől egyre erőteljesebben, és a nagy egyházak számára is ismert módon ez a tanítás megvan, ismerhető. Tudják azt, hogy mi a bibliai tanítás az örök gyötrelem tanáról. Mi a bibliai tanítás a szombat-vasárnap kérdéséről. Nem úgy van, hogy erről ne tudnának ezek az egyházak, hanem azt mondják, hogy ez így nem jó. És teljesen olyan dolgokat hirdetnek, amelyek a Biblia tanításaival ellenkezőek. Az, ami az első üzenetnek az elvetése volt az 1840-es években, és így megtörtént az ezzel való szembehelyezkedés, ez a bukást maga után vonja, hiszen a bukásnak a kijelentése a második angyalnak az üzenet. És ez az üzenet, a második angyal üzenetének a hirdetése 1844 nyarán kezdődött el, amikor megtörtént az, hogy a különböző egyházak szembeszálltak ezekkel a tanításokkal, de a második angyal üzenetét még nem teljesen töltötték be, és a bukásuk, mint olvashattuk, tehát még nem teljes. Következőt olvassuk még a 399-es, illetve 400-as oldalakon. Ellen White korai munkáiból származó idézet ez. Az 1844. évi csalódás után Sátán és angyalai serényen láttak hozzá a csapdák felállításához, hogy segítségükkel megingathassák a gyülekezet hitét. Befolyásolták azon emberek kedélyét, akiknek nagy tapasztalatuk volt az üzenetekben, és akik az alázatosságnak látszatával bírtak. Egyesek azt állították, hogy az első két üzenet csak a távoli jövőben fog bekövetkezni, mások viszont azt állították, hogy már a múltban elhangzott. Ezek mind jobban befolyásolták a tapasztalatlanok lelkületét, és megingatták hitüket. Sokan oly célból kutatták át a Szentírás, hogy a gyülekezettől függetlenül új hitet alapítsanak maguknak. Sátán újongott az ilyen dolgok felett, mert tudta, hogy azok, akik elengedik a horgonyt, a tévedések rabjai lesznek, és tévtanoknak legkülönbözőbb szele befolyásolhatja őket. Többen, akik az első és második üzenet alkalmával vezetőhelyet foglaltak el, most megtagadták azokat, s általános zavar és meghasonlás lett úrrá az egész közösség felett. Ugye ez az az időszak, amikor az 1840-es évek végén, 50-es években, hogy az advent mozgalomban letisztulnak a dolgok, hogy lehet látni, hogy kikivel van, ki az, aki elfogadja az Isten tanítását, ki az, aki szembehelyezkedik azzal, ki az, aki megtagadja az üzenetet, ki az, aki tovább tud haladni azzal a világossággal, amiben Isten részesíti a népét. És erről szóltak ezek a gondolatok. A 400. oldalon a következő bizonyságtételt olvassuk Ellen White-tól. Az idő elmúltával Isten hűséges követőire bízta a jelenvaló igazság értékes elveit. Ezek a tanítások nem azoknak adattak, akik nem vettek részt az első és második angyali üzenet hirdetésében, hanem azoknak a munkásoknak, akik a mű kezdetétől részt vettek azokban. Sziklaszilárdan kell ragaszkodnunk a hetednapi adventistaként megkülönböztető elvekhez mindazoknak, akik átmentek ezeken a tapasztalatokon. Legyenek Isten munkatársai a munkában, kötözzék be a bizonyságtételt és erősítsék meg a törvényt Isten tanítványai körében. Tekintsük értékes munkásoknak mindazokat, akik részt vettek a bibliai igazságra építő munka megalapozásában, és ismerik a helyes ösvényt megmutató útjelzőket. Ők személyes tapasztalatból beszélhetnek a rájuk bízott igazságokkal kapcsolatban. Ezek az emberek nem engedhetik meg, hogy hitük hitetlenségbe csapjon át, nem engedhetik meg, hogy kivegyék kezükből a harmadik angyal zászlaját. Tartsák meg az elkezdett bizalmat erősen mindvégig. Az Úr kijelentette, hogy a múlt történelme meg fog ismétlődni a mű lezárása idején. Minden igazságot hirdetni kell a világnak, amelyet Isten az utolsó napokra adott. Az ő általa megalapozott hitelveknek meg kell erősödnie. Nem léphetünk le az Úr által készített alapokról. Nem léphetünk be semmilyen új szervezetbe, mert az egyelő lenne az igazság elhagyásával. Azt mondja itt nekünk Ellen White, hogy lerögzítettek az alapok. Akkor, amikor hirdették a Jézus közeli eljövetelét, átjutottak a nagy csalódáson, akkor az 1840-es, 50-es években kikristályosodtak azok az igazságok, azok az igazságokat felismerték, még nem ekkor itt alakultak ki, az már megvolt, csak a felismerése történt ekkor. Tehát felismerték azokat az igazságokat, amelyek nem voltak hirdetve, mint egy két évezreden keresztül, vagy másfél évezreden keresztül a kereszténység berkein belül. És ezeket mondja a hitünk alappilléreinek, hitünk alaposzlopainak, hogy ezektől ne térjünk el, és ezekben szilárdan meglegyünk. Kettőt már nevesítettünk, ugye melyik volt ez a kettő? Egyik volt ugye a szombat kérdése. Ez így van. A másik a halottak állapota kérdése. Aztán, ahogy Ellen White írásait olvassuk, ő nevesíti ezeket az alappilléreket. Elmondja azt, hogy a harmadik alappillér az Krisztus eljövetelének a közelsége. Tehát ez a harmadik alappillér. Krisztus eljövetelének a közelsége. Aztán a negyedik alappillér az, hogy a hármas angyali üzenetet hirdetni kell az idők végéig. És hogy az a végidő hívő népének a feladata. És az ötödik, és bizonyos szempontból a legfontosabb alappillér, az pedig a mennyei szentély tanítása, amit a múlt negyedévi szombatiskolai tanulmányban vettünk át, ami alapvetően új dimenziókat nyit Krisztus közbenjáró szolgálatában, a végidőben, a végidőre vonatkozóan is, és arra vonatkozóan, hogy Isten hogyan tisztítja meg a népét, és hogyan működik, hogyan építi fel Isten azt, hogy a végidőben a gyermekei azok megtisztuljanak a bűntől. A mennyei szentély tanítása. Ezek az alappillérek. Ezek azok, amin az advent hit nyugszik. És ezek azok, amelyeket nem fogadnak el a Babilonhoz tartozó egyházak. Nem fogadnak el. Ezek speciálisak, ezek olyan tanítások, amelyek megkülönböztetik az adventistákat a más egyházba tartozóktól. Ezek közül van egy-kettő olyan egyébként, amit más egyházak is elfogadnak. Vannak szombatünneplő felekezetek, mondjuk mennyei szentéről szerintem máshol nem nagyon tanítanak, de vannak, ahol a halottak állapotát hozzánk hasonlóan tanítják, de az, ahol ez az öt tanítás így együtt meg lenne, ilyen nincsen. Ez az öt tanítás adja az advent üzenetnek a specialitását. És ez az öt tanítás az, amitől különbözik az adventi üzenet a babiloni egyházaknak az üzenetétől, és ezek azok a tanítások, amelyeknek a tagadásával fertőzte meg Babilon a föld minden népét, és amik alapjaiban rombolják le azt, hogy kicsoda az Isten, és hogy Istennek milyen szándéka van velünk kapcsolatban, és mi az Isten törvénye, és mi az Isten kegyelme. Ugye Isten törvényével szembe megy ugye a szombat-vasárnap kérdés, Isten kegyelmével szembe megy a mennyei szentély tagadásának a kérdése. Sorolhatnánk tovább ezeket a kérdéseket. Tehát amikor azt olvassuk, hogy a második angyal üzenete az, hogy leomlott Babilon a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek, akkor azt gondolom, hogy ahogyan ezeket végig gondoltuk, most azért új dimenziók nyílnak, ugye, hogy mit is jelent ez a második angyal üzenet. Nagyon komoly dolgokról van szó. Szóval az elsőnél is láttuk, hogy ahogy mögé nézünk, akkor látjuk, hogy nem csak arról van szó, hogy ez valami általános kegyes dolog, de nagyon konkrét dolgok vannak. Isten hogyan különíti el a népét az idők végén a világtól. És itt pedig kimondja azt, hogy bizony a babiloni tanítások azok nem Istentől valók, és látjuk, hogy a második angyal ekkor még nem kiált. Nem nagy kiáltása van, hanem azt olvassuk, hogy mondta, első és a harmadik angyal az nagy szóval mondja. Ennek az angyalnak az üzenetét, a második angyal üzenetét Jelenések könyve 18. fejezetében már nagy kiáltással olvassuk. Eljön az az idő, amikor ennek nagy kiáltással kell hangzania. Most nem a nagy kiáltás ideje van, de mondani kell. Egyértelműen hangot kell adni, de olvastuk azt, hogy a Babilon leomlása még nem teljes. Ez egy folyamatos, fokozatos lépésekben megvalósuló folyamat, és okosan ésszel tegyük a dolgainkat, és ne csak vaktában mondjunk nagy szavakat, hanem gondoljuk végig, hogy Isten a folyamatokat a háttérben hogyan mozgatja, és milyen időben is élünk tulajdonképpen. Hát ugye ideig jutottunk el a mai délelőttünkön. Az első és a második angyal üzenetéig. Majd még folytatjuk ezt, jó? Majd a harmadik angyalra is, üzenetére is sort kerítünk, de most ezzel megelégszünk, most a délelőttünk során. És azért azon gondolkodjunk el, hogy mit jelent ennek a két angyali üzenetnek a befogadása az életünkbe. Az első angyal üzenetének az elfogadása mit jelent? A világtól való elkülönülés. És az egység közöttünk. Hogy ne széthúzások legyenek a gyülekezetünkben. Egység. Isten erre hív el bennünket. És aztán azt mondja, hogy amikor ez így megvan, akkor pedig hát, akkor nem itt van az űrzavar, hanem ott. És hogy bizony akkor Babilonnak ott vannak azok az űrös tanításai, azokra rá tudunk mutatni, fel tudjuk magasztalni Istent, hirdetni tudjuk azt, hogy Istennek mi is az igazsága, mi is a kegyelme, mi is a szeretete, mi is az a valóság, amit Isten megkíván velünk ismertetni, és mi az az eljövendő világ, ahova Isten elkíván bennünket vinni. És hát segítsen meg minket az Isten abban, hogy ezt a hármas angyali üzenetet megéljük, hirdessük, megvalósítsuk az életünk, mert ezek nagyon komoly dolgok. Tehát olyan mértékben, olyan mélységeket rejt ez a hármas angyali üzenet, hogy tényleg, ha az ember úgy adventistaként ezeket úgy időről időre előveszi, és nem csak úgy tudjuk, hogy persze ezt mi hirdetjük, de hogy mit is jelent ez az én életemre, mit jelent ez, amikor én ezt hirdetem, ez mit jelent lebontani a gyülekezetünk életére vonatkozóan, gyakorlati síkon, akkor újabb és újabb perspektívák nyílnak előttünk, ahogyan ezeket újra és újra végig gondoljuk, és ahogyan megpróbáljuk ezt a gyakorlatba átültetni. És segítsen meg minket a jó Isten abban, hogy a hármas angyali üzenethez fel tudjunk nőni, azt be tudjuk fogadni, meg tudjuk valósítani, és hitelesen és hittel hirdetni tudjuk. Amen. Szerető Istenünk, mennyei Atyánk, megköszönjük neked, hogy az igében nem agymatag üzenetek vannak, hanem olyan gondolatok, amelyek a mi szemeinket és figyelmünket rád irányítják. Köszönjük azt, hogy te ébreszteni kívánsz bennünket, és el kívánsz mutatni arra, hogy mivel foglalkozunk, és mire irányuljon a mi figyelmünk. Könyörgünk, Istenünk, légy velünk, hogy magunkra nézve újra és újra végig gondoljuk, és komolyan vegyük az első angyal üzenetét. Hogy mit jelent az, hogy neked adjuk a dicsőséget, hogy fíjjük a te orcádat, hogy mit jelent az, hogy a te ítéleted, eljöveteled itt van közel, és hogy te vagy a mi teremtőnk, alkotónk. Add meg, Istenünk, hogy ezeket a saját életünkre vonatkozóan úgy tudjuk komolyan venni, hogy erről aztán tudjunk másoknak is beszélni, mint akik átéltük, megtapasztaltuk, hogy mit jelent ezeknek a magunkba fogadása. És segíts minket abban is, hogy megértsük, lássuk, hogy milyen folyamatok zajlanak a világban, hogy lássuk azt, hogy leomlik Babilon, hogy ennek a leomlásnak a folyamatában vagyunk, és hogy mennyire igaz az, amit látunk a jövendőlésekben, hogy a paráznaság haragborával van tele itatva az emberiség, és hogy annyi sok tévedés, annyi sok hamis tanítás, annyi sok istenellenes gondolat van a különböző egyházakban, felekezetekben, miközben a te igazságod egyszerűsége, az pedig nem hangzik igazából. Könyörgünk, segíts minket, hogy tudjuk hirdetni ezt is, hogy te milyen igazságokat mutatsz be, hogy milyen módon mutatod be az örökké valóságot, a mennyei világot, és hogyan mutatsz rá arra, hogy ennek a világnak mi a jelenlegi helyzete, állapota. Légy velünk, kérünk, hogy ezeket mi is megértsük, mi is úgy tudjuk ezeket az alappilléreket megérteni, elfogadni, hogy azok számunkra is teljes komplex képé álljanak össze, hogy ne csak úgy tudjunk ezekről, hogy vannak, hanem ezekben el tudjunk mélyülni, ezeket magunkba tudjuk szívni, és el tudjuk mondani az embereknek, hogy ez miért fontos, és miért más az élet ezek birtokában, mint enélkül. Könyörgünk, Istenünk, légy velünk, hogy mi is hirdetői lehessünk a te evangéliumodnak. Mi is azok között lehessünk, akik bevégzik a te műveled, akik az angyalok irányítása alatt mindenhova eljuttatják ezt az üzenetet. Krisztus nevében kértük ezt. Amen.